A szünet után folytatjuk a beszélgetést Vitkovics Péterrel, a DM Keren RT igazgatósági tagjával. Korábban saját részvényeket is vásárolt a társaság, illetve több évben osztalékot fizetett. Az új stratégia kapcsán van-e tekintetbe változás, mire számíthatnak a befektetők?
A tőkepiaci szereplők felé gyakorlatilag nincs változás. Ahhoz, hogy újra osztalékot tudjon fizetni a vállalat, értelemszerűen ahhoz újra nyerességessé kell válnia, de ezért is helyeztük előtérbe, vagy a fókuszba azt, hogy a profitabilitás fenntartása, tehát a nyerességesség helyreállítása és minél nagyobb mértékű fenntartása lesz az elsődleges célunk a következő pár évben. Elsősorban azért, mert azt gondoljuk, hogy jó az, hogyha tudunk osztalékot fizetni. Ez egyébként nem csak a kis tulajdonosoknak, de a nagyobb befektetőknek is valahol elvárása szerintem a piacon, hogy akármilyen fajta árfolyam növekedés mellett azért a folyamatos cash kiáramlás, vagy a befektetők felé a folyamatos fizetés tulajdonképpen jobbá teszi és értékesebbé teszi a befektetésüket. Másrésztről pedig a saját részvények, amelyeket visszavásároltunk, és benn vannak jelen pillanatban a vállalat eszközállományába, felhasználása ugyanazt a célt fogja szolgálni, mint amire korábban visszavásároltuk, csak hát egy kisebb csúszással. Elsősorban az akvizíciók során szeretnénk felhasználni őket, mert ahogy korábban is ezt elmondtuk, vagy meghirdettük, hiszünk abban, hogy ha egy akvirált vállalatért nem csak készpénzzel, hanem mondjuk DMK részvényekkel is fizetünk, ergo a felvásárolt vállalat tulajdonosait, vagy korábbi tulajdonosait valahol érdekelté tesszük a nagy egészben, a DMK nyertében való eredményes részvételben, ez többlet motivációt tud adni abban, hogy ők továbbra is kísérjék figyelemmel, és segítsék a már akár egyesülő vállalatcsoportnak a tevékenységét és eredményességét.
A Budapesti Értéktőzsde honlapján elérhetőek a kibocsátókról az adatok, és itt azt lehet látni, hogy a jelenlegi árfolyama a DMK-nek az a legutolsó publikált könyv szerinti értékhez képest egy nagyságrendileg háromszoros szorzót tükröz. Ez egyébként mivel magyarázható, és hogyan illeszthető bele a szektortársaknak akár az értékeltségébe, ezt mennyire figyelitek?
Nem figyeljük ilyen mértékben az értékeltséget, már csak azért sem, mert a DMK árfolyama is most egy picit torsz képet mutat, hiszen azt gondoljuk, hogy a következő egy-két évben nagyságrendi EBITDA növekedést fogunk produkálni, tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen teljesítményt produkál a vállalat egy-egy adott időszakban, ezt rövid távú döntések is jelentősen tudják befolyásolni. Ugyanakkor az árfolyam pedig szerintem csak hosszú távon követi le ezeket az értékeket. Rövid távon én azt láttam, vagy tapasztaltam az eddigi időszakban, hogy nincs összefüggés tulajdonképpen a vállalat mindenkori értéke, vagy teljesítménye, és az adott pillanatban lévő árfolyama között. Mondhatom ezt amiatt is, hogy látunk olyan cégeket a Budapesti Értéktőzsdén, amelynek 20-30-szoros értékeltsége van mondjuk az EBITDA-jához képest, és nem indokolja semmi, legfeljebb egy-egy hype, és vannak jelentősen alulértékelt vállalatok a termelő képességük alapján, amik egyszerűen csak nem kerülnek a figyelem középpontjába, tehát ez a bizonyos hype elkerüli őket, és ezért is tartanak ezen a szinten. Bízom benne, hogy a DMK esetében már középtávon is azért az értékek és az árfolyamok összetartanak, és az árfolyama is arra a helyére kerül, amelyen szerintünk a reális értéke tartózkodik ma.
Nem egy új történet, és éppen ezért talán most már lehet nyíltan beszélni róla, hogy miért hiúsult meg az Opus Global érdekeltségi körébe tartozó vállalat felvásárlási ajánlata, illetve ettől a tranzakciótól függetlenül, hogy alakult a tulajdonosi szerkezet az elmúlt években.
Ugye abban az időszakban én a felügyelőbizottság elnöke voltam, tehát alapvetően nem vettem részt a tranzakció előkészítésében, illetve a benne lévő napi tárgyalásokban, csak egyfajta tájékoztatást kaptunk akkor a menedzsmenttől, aki együtt dolgozott ugye az Opus képviselőivel. Fogalmazzunk úgy, hogy tényleg egy érdekmúlás történt, hát szerintem több mint egy évig húzódott az első bejelentéstől az egész tranzakciónak az előkészítése lesz, nem lesz, milyen feltételekkel, hogyan, stb. Stb. Tehát a felek közel egy évek, vagy több mint egy éve dolgoztak ezen, és igazából érdemi előre lépés nem történt, és közben történtek olyan jellegű változások, amelyek a korábbi szándékot már valahogy nem tették annyira fontossá. Klasszikusan egy ilyen érdekmúlás következett be az utána eltelt egy évben, és emiatt fejeződtek be a tárgyalások, és kvázi mindkét fél elállt a tranzakciótól. Változás viszont ezt követően történt a DM-KR tulajdonosi szerkezetében. Ugye az egyik alapító, Megyeri Sándor eltávolodott a vállalattól, és ebből eredően inkább eladni szeretett volna az alapítót részvénycsomagjából. Bátor Ferenc, a másik alapító, pedig sokkal inkább szeretett volna közelebbi részvényesévé válni a DM-KR nyertének, ezért tulajdonképpen ő vásárolta ki a tulajdonos társának egy nagyobb csomagját, és ezáltal vált a DM-KR nyerté legnagyobb, teszem 50%-ot is meghaladó mértékű tulajdonossává. De mellette ugye ott van a vállalban a közkészhányad, kisebb tulajdonosok, intézményi befektetők ugyanúgy, akik szerencsére azóta is tartják a részvényüket, sőt, hát ugye az intézményi befektetői körben volt még bővülés is.
A Széchenyi Alapok az egyik meghatározó tulajdonos volt, amikor maga a DM-KR-nek a kibocsátása a tőzsdére történő bevezetés történt, mert ugye ez még extent piaci bevezetés volt. Róluk egyébként mi az, ami elmondható, ők milyen mandátummal érkeztek meg a társasághoz, milyen elvárásaik vannak esetleg a céggel kapcsolatban, van erről egyébként bármilyen információd?
A Széchenyi Alapkezelő az egyik nagy intézményi befektető volt, amikor a DM-KR nyerté tőzsdére lépett még az Xtent piacra, és mint nagy befektető a vállalat igazgatóságába, illetve felügyelőbizottságába is annó delegált egy-egy tagot. Ugye az igazgatóság harmadik tagja Hajnal Tamás tulajdonképpen a Széchenyi Alapokat képviselve egyfajta non-executive tagként tevékenykedik a DM-KR nyerténél, vagy vesz részt a stratégiai döntéshozatalba, de ettől nagyobb mértékben maga az alapkezelő, mint pénzügyi befektető nem folyik bele a vállalat életébe, tehát ugyanúgy viselkedik, mint minden más intézményi befektető, akár egy pénzintézeti intézmény, biztosító társaságot, vagy bármely hasonló intézményi befektetőket nézzük. És én azt gondolom, hogy az ő esetükben is ugyanaz az elvárás, mint bármely más intézményi vagy magánbefektetőnél, hosszú távon eredményes befektetést szeretnének a DM-KR részvénycsomagból, függetlenül attól, hogy osztalék formájában vagy árfolyam nyereség formájában realizálják ezt. Amikor a DM-KR-nek volt egy nagyobb saját részvényvásárlási programja, akkor többek között a Széchenyi Alapkezelő is adott el mások mellett, és ott szerintem nyereséget is realizált egy befektetés egy kisebb részén, de ahogy figyelem a híreket, a Széchenyi Alapkezelő ugyanezt a aktust megtette más korábbi extendes vagy standard kategóriás befektetéseinél, és szerintem fordítva is, amennyiben szükség lenne arra, hogy újabb tőkeemelés kell a vállalatban, akkor hasonlóan a pénzügyi befektetőkhöz akár újabb befektetésre is képes, és minden mellett teljesen jó kapcsolatunk van.
Beszéltél a nagy tulajdonosok közötti átrendeződésről, beszéltél a Széchenyi Alapoknak a szerepéről. Hogyha a közkészhányadot tekintjük, hogy néz ki jelenleg a DM-KR tulajdonosi struktúrája, tehát hány intézményi befektető van jelen a társaságban, illetve körülbelül mekkora magánszemély tulajdonosi körrel lehet számolni. Hogyan tervezitek a likviditásnak a további javítását, tehát tőkepiaci stratégiával kapcsolatban esetleg milyen elképzelések vannak?
A Széchenyi Alapkezelőn kívül az egyéb intézményi befektetők közkészhányadba tartoznak, tehát 5%-os mértéket nem érik el a tulajdon részesedésük. Ebből eredően mi sem tudjuk pontosan, hogy hányan vannak. Legfeljebb évente egyszer, amikor a közgyűléskor egyfajta megfeleltetés történik, akkor derül ki, hogy adott időszakban mely intézményi befektetőknek hány darab részvény van a birtokában, és értelemszerűen ezt évközben nem is követjük. Azt látjuk, hogy a közkészhányad mértéke nagyjából állandó, de hogy azon belül mennyi a magánszemély, mennyi az intézmény, ezt még egyszer mondom, a vállalat maga nem követi, de nincs is értelme számunkra. annak van értelme, hogy folyamatosan tartsunk kapcsolatot a tőkepiaccal, és ebbe ugyanúgy beletartoznak a kisbefektetők, mint az intézményi befektetők. A DM-ker is természetesen részt vesz különböző olyan eseményeken, akár a Budapesti Értéktőzsde által szervezett eseményeken, ahol rendszeresen tudunk találkozni kis, de főleg nagy befektetőkkel, intézményi befektetőkkel, hiszen nem tettünk le a hosszú távú tőkepiaci tervekről, és azt gondoljuk, és azt is célozzuk, hogy azért hosszú távon a standard kategóriának egy stabil, jól forgó vállalata legyen a DM-ker, mondjuk ugye ebbe a mid-cap kategóriába kerüljön, és maradjon is ott stabilan, amihez szükséges lesz természetesen akár a közkészhányad növelése, vagy a tőkehelyzetnek a további bővítése, erősítése, függően attól, hogy milyen lehetőségek jelentkeznek a következő időszakban, hiszen, mint minden recesszióban, én azt gondolom és azt vizionálom, hogy a következő időszakokban is lesz egy átalakulás a piacon, és mint minden recesszió nem csak feladatokat tár elénk, hanem lehetőségeket is hoz ilyenkor a piac, akár akvizícióra, akár bővülésre, növekedésre, terjeszkedésre, amihez pedig nagyon sok esetben tőkére van szükség, és hát ahogy megfogalmaztuk a tőzsdei bevezetéskor, a DM-ker Nrt. Azért ment tőzsdére, mert hisz abban, hogy egy vállalat finanszírozását nem szabad csak egy lábon állva megoldani, tehát csak banki hitelezéssel, hanem igenis szükség van tőkére is, ahhoz, hogy a növekedést vagy a fejlődést lehessen biztosítani, és hát természetesen ezt a tőkét legjobb feltételekkel a tőkepiacról lehet elérni.
Az elmúlt időszakban ismét népszerűbbé vált a kamatozó részvény, különösen egyébként a kisebb cégek körében. Mit lehet tudni magáról a konstrukcióra?
Ezek a kamatozó részvények azért a nevében benne van, hogy részvény, tehát elsősorban a vállalat szempontjából tőkeként tekintendő rövid távon, ami azt jelenti, hogy felhasználásuk nem korlátozott, a vállalat gyakorlatilag ugyanúgy bánhat vele, mint a különböző tőkeelemekkel. Hosszú távon azonban inkább a kötvényekre hasonlít a kezelése vagy a működése, abból kifolyólag, hogy kapcsolódik a részvényekhez egy opció, ami azt jelenti, hogy maga a vállalat is visszavásárolhatja meghatározott árfolyamon egy bizonyos idő eltelte után, illetve a részvénynek a jegyzője, tehát akik megvásárolták, is élhet egy idő után azzal az opcióval, hogy vásároltassa vissza tulajdonképpen magával a vállalattal. Ilyen értelemben hasonlóan kell kezelni, mint a kötvényeket, és én azt gondolom, hogy magának a DM-kernek is, de más vállalatoknak, akik hasonló tőkejuttatásban részesültek, ugyanúgy kell gondolkodni, olyan befektetéseket kell megvalósítani, vagy olyan üzleteket kell megvalósítani ebből a pénzből, amely a kamatozó részvény díjánál, ugye ez a beépített kamat, magasabb hozamot tudnak termelni, és azon az időtávon, amíg az opció lehívása elkövetkezhet, ezen az időtávon belül megtérülő befektetéseket tudnak produkálni. Szerintünk van ilyen a piacon, tehát lehet ilyen módon felhasználni, ezek lehetnek akár kereskedelmi ügyletek, DM-ker esetében mi elsősorban akvizícióban gondolkodunk, tehát olyan kisebb vállalatoknak a felvásárlásában, akik ehhez az új stratégiához jelentős mértékben tudnak majd hozzátenni bővülő eredményt, és úgy gondoljuk, hogy ezen metodikával, tehát ezen akvizíciók végrehajtásával tudunk olyan befektetéseket megvalósítani, ami a kamatozó részvényt egyértelműen egy megtérülő és egy jó finanszírozási eszközé teszi a vállalat számára.
A kamatozó részvényekről már beszéltünk, de hogy néz ki összességében a cég tőke szerkezete?
Ugye a DM-ker finanszírozási szerkezete is több lábon álló, hiszen ez is volt a cél egy tőzsdei vállalatnál. Annó a tőzsdei bevezetéskor hajtottunk végre tőkeemelést, tehát új részvénykibocsátás során befolyó tőkét. Ahogy említettük, kamatozó részvénykibocsátására került sor 2024. decemberében, és emellett természetesen visszafizetendő adósságok is vannak a DM-ker portfóliójában, elsősorban rövid és hosszú lejárató hitelek, illetve főleg az eszközfinanszírozásnál rövid és hosszú lejáratú leasingek. Jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy a stratégiánk egyik eleme, csak 2024 áprilisában, amikor nekikezdtünk a reorganizációnak, akkor az egyik fontos eleme volt az, hogy a vállalat adósság szolgálatát és adósság állományát rövid távon is nagy mértékben csökkentsük. Ez 2024-ben szerintem kicsivel több, mint 1 milliárd forint értékben sikerült, és 2025-ben is hasonló a cél, legalább 1 milliárd forinttal csökkenteni a DMKR külső adósság állományát. Ennek alapvetően két oka van. Egyrészt azt látjuk, hogy a piaci kamatok tartósan idézőjelben magasan maradnak. A jelen pillanatban azért a piaci hitelek, elsősorban a forgeszköz típusú hitelek kamata azért közelíti a 10%-ot, és egy recessziós időszakban ezeknek a kitermelése nem feltétlenül könnyű. Természetesen nálunk is van olyan beruházási hitel annó, amit még NHP programból vagy kedvezményes kamattámogatott formában vettünk fel. Ezek hosszú távon jók, maradnak is, és ezek szolgálják a vállalat érdekét, de a viszonylag magas kamatozású forgóeszközhiteleket szeretnénk a lehető legkisebb mértékűre visszaépíteni, mert nem szerencsés az, hogyha egy vállalatnak a működésében jelentős mértékű például a kamatkifizetés, vagy az eredményének a nagy részét tulajdonképpen a pénzügyi adósság törlesztésére fordított költségek, azaz a kamatok és az egyéb pénzügyi ráfordítások viszik el. Ehhez viszont az kell, hogy az adósságállomány jelentős mértékben csökkenjen. Ez a 24-es, 25-ös évnek kiemelt célja volt, és azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon jó ütemben haladunk, és nagyon jó célokat is tudtunk megfogalmazni az egyensúly helyreállításának érdekében. Szerencsére ezt a pénzintézetek, akikkel dolgozunk, is honorálják, és megadták azt a bizalmat, és megadják azt a bizalmat, én azt gondolom, a jövőben is, amelyre a vállalatnak szüksége van a tartós kilábaláshoz és a tartós növekedéshez. Igazából igyekszünk minden olyan elemet kihasználni a finanszírozás terén, amelyet a tőkepiaci jelenlét lehetővé tesz.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Vitkovics Péter, a DMKR Nyerté igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!